Üdvözlöm a podcast hallgatóit, most Egri Ádámmal, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológia Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával beszélgetek, konkrétan a Duna partján, a Kopa-szigátnál.
Köszöntöm a hallgatókat!
A mai témánk a rovarlátás, ami egy rendkívül összetett, és bizony komoly ökológiai hatással is bíró tudományterület. Korábbi adásunkban már beszélgettünk konkrétan a Dunavirág és a Tiszavirág vonatkozásában a rovarlátásról és annak az környezetvédelmi és ökológiai hozadékáról, viszont Ádámmal még nem volt szerencsém beszélgetni ebben a műsorban. Ez egy nagyon specifikus téma. Hogyan kerültél ennek a közelébe? Nem hiszem, hogy már 6 évesen eldöntötted, hogy már pedig te a rovarlátással szeretnél foglalkozni.
Én igazából nem is biológusként, hanem fizikusként végeztem. És igaz, hogy ott már ilyen biofizika szakirányt választottam, de még hát akkor sem mondhatnám, hogy egy kifejezetten a rovarok voltak a célkeresztben. Igazából a PhD témám kapcsán kerültem én közelebb a rovarokhoz, ott konkrétan bögölyökkel foglalkoztam. Azt a lótartók meg állattartók jól tudják, hogy a bögölyök azok igen nagy problémákat tudnak okozni az állataiknak, mindenféle betegségeket terjesztve, és mi különböző csapdák kifejlesztésén dolgoztunk, amik leginkább olyan elven működtek, hogy ilyen vizet utánzó optikai elven működő csapda, tehát a róluk visszavert fény polarizációja csapja be a bögyöket, gondolván, hogy víz, és akkor azért repülnek bele meg rá. És akkor ezek után már a PhD témám vége felé jöttek a nagy rajzások 2012-ben, ugye visszatért nagy szünet után a Dunavirág, és én is részt vettem olyan terepkísérletekben, amikben ezt a, akkor még csak hogy vizsgáltuk a jelenséget, hogy mi ez a nagy tömegcsapdázás a kivilágított hidaknál. És akkor pár év múlva már így azon kaptam magam, hogy én tervezem meg a kísérleteket részben, persze, főként Kriska Gyuri kollégámmal együtt, és egyre inkább elmélyedtem a témába, de hát nem csak Dunavirág, hanem más rovarok kapcsán is.
Azt szokták mondani, hogy kevés nagyobb csoda van a természetben a szemnél, és ha mondjuk ez egy összetett szem, akkor ez talán a lencsék számával adódóan is hatványozódik, de tényleg komolyra fordítva a szót, mi a különleges a rovarlátásban, akár fizikus szemmel?
Például a szem felépítése, ahogy említetted, az összetett szem, az már egy igen jelentős különbség a mi kameratípusú szemünkhöz képest. Tehát teljesen más a felépítés, de nem csak a felépítés más, hanem egyszerűen egészen más dolgokat képes érzékelni bizonyos esetekben. De ez mondjuk általánosságban igaz, hogy az élőlények, amiknek van szeme, egészen elképesztő módon képesek látni a világot. Sokszor olyan aspektusokból, amit mi messze nem jutna eszünkbe, hogy ilyen is létezik. Hát az egyik ilyen dolog például a polarizációlátás. Vízrovarok körében eléggé elterjedt dolog ez, vagy a polarizációt képesek érzékelni. Nagyon röviden a fény polarizációra járól annyit, hogy ugye a fény az egy elektromágneses hullám, amiben fizikai mennyiségek, elektromos tér rezegnek egy adott irányba, a terjedése merőlegesen, mint hogyha megrántunk egy kötelet, és akkor így végig szalad rajta egy hullámhegy, vagy hullámhegyek sokasága, sorozata. És ennek van egy síke ennek a rezgésnek, és ez az, amit lehet arra megfelelő szemmel érzékelni. Mi erre képtelenek vagyunk. Na jó, ez teljesen igaz, de jó közelítéssel mi nem látjuk a fény polarizációját. Viszont sok rovarnak erre van kihegyezve a szeme. Például a vizek, a vízfelszínek a természetben az egyetlen olyan felületek, amik jó nagy kiterjedésűek, és róluk visszavért fény, az jelentősen rendezett ilyen szempontból, tehát a bennük rezgő elektromos tér az nagyjából olyan vízszintes irányba rezeg, és akkor innen lehet tudni egy polarizáció érzékeny szemmel, hogy az például víz. Mi megtanultuk, hogy ami csillog, meg hullámzik, meg olyan, amilyen, az a víz, de vannak élőlények, amik eredendően születésük után egyből genetikailag kódoltság miatt ezt tudják, és egyből képesek ez alapján megtalálni a víztesteket. Például kérészek ezt használják arra, hogy a folyó fölött, amikor repülnek rajzásuk kor meg után, hogy lerakják a petéiket kicsit följebbi folyószakaszokon, így tudják követni a folyó vonalát, hogy a fény polarizációját érzékelik.
Nem véletlen a helyszínválasztás a mai beszélgetéshez, hiszen a Dunavirág az, amivel évek óta foglalkozol, ennek a látását szeretnéd a lehető legjobban megismerni. Adódik a kérdés, hogy miért. Annyit elárulok, hogy ennek komoly természetvédelmi hozadéka is van, ráadásul nem egy és nem kettő.
Igen, tehát a Dunavirág sok más kérészhez hasonlóan egy olyan rovarfaj, ami Például mi emberek számára nagyon fontos információval szolgál, hogy például az adott folyó az milyen állapotban van. Ezt úgy szokták mondani, hogy bioindikátor, tehát a víz minőségnek egy fontos bioindikátora. Hogyha sok lárva, sok kérész van a folyóban, akkor az azt jelzi, hogy olyan nagy baj nem lehet a folyóval. Ez azért van leginkább, mert tehát például ezek a kérészlárvák miközben táplálkoznak, folyamatosan átmozgatják az aljzatot, ezáltal kicsit is szellőztetik, jó állapotban tartják, és hát amikor ugye kirepülnek, rajzáskor, alkonyatkor, amikor már sötét van, akkor rajzanak ki, és minthogy a fényhez vonzódnak, mint sok más éjszakai rovar, nagy számban képesek elpusztulni a közvilágítási lámpáknál. Tehát azokon a területeken, ahol nincs semmiféle mesterséges megvilágítás, ott nincs probléma ebből a szempontból, de ahol ténylegesen jelen van a fényszennyezés, ott ez komoly problémát tud okozni. Hatalmas kérésztömegek tudnak kivonzódni a folyóból, és a szárazon pusztulni a petecsomóikkal együtt. Akkor a kérésztömegek kavarognak, hogy nem is nagyon lehet látni, akkor a kérésztetem takaró akár több centiméter vastag is lehet a járdán, az úttesten, akkor a biciklisek, gyalogosok elcsúsznak, szóval a baleset veszély forrása is lehet. Aztán a rothadó tetemek pedig magukhoz vonzhatják a patkányokat, tehát a híd takarítása is akkor egy feladat ilyenkor. És hát milyen jó lenne, ugye, ha ezt meg lehetne akadályozni. És mi, minthogy ugye ezek fényhez vonzódó rovarok, akkor egy egyszerű ötlet merülhet föl bennünk, amit egyébként egy nagyon kezdeti megfigyelés adott. Lényegében az, hogy a lámpák, közvilágítási lámpák körül kavargó kérész a rajokból egyszerű kézi lámpával, elemlámpával ki lehetett szakítani és elvonzani jó nagy tömegeket. Ez alapján született az ötlet, hogy mi lenne, ha a híd alján lennének olyan fényforrások, amik inkább magukhoz vonzanák a kérészeket, és akkor így nem repülnének föl a hídra, a közvilágítási lámpákra a rovarok. Na de hogy ezt milyen fényen lehet csinálni a leghatékonyabban, meg most poláros fény legyen, vagy nem poláros, tehát ezeket érdemes kísérletekben megvizsgálni. Tehát a legelső ilyen kísérletünk az arról szólt, hogy most akkor érdemes-e poláros fényjel próbálkozni. És a kísérletek eredménye alapján elmondható, hogy ugyan tényleg jobban vonzódnak a poláros, viszintesen poláros fényhez, mint a polarizálatlanhoz, de azért mégse éri meg ezzel bíbelődni, mert annyira nem hatékonyabb, és hát sokkal egyszerűbb egy sima fényforrást oda tenni, mint polár szűrőkkel bajlódni. Aztán a következő kérdésünk pedig az volt, hogy ténylegesen ott lehet őket tartani a híd alatt, a kérész rajokat, a víz fölött, és megakadályozni őket, hogy tovább repüljenek a fényekre, a város vagy település fényeire. Ezt is sikeresen megmutattuk, hogy ez működik, és akkor további utolsó kérdésünk pedig az volt, hogy vajon milyen spektrumfényen lehet ezt a leghatékonyabban megtenni. Tehát egyszerű nyelven fogalmazva valami olyasmi, hogy milyen színhatású legyen az a fényforrás, amit ilyen úgynevezett fénysorompóként használhatunk. Ehhez például olyan kísérletet kell elképzelni, hogy különböző nagyjából egy hullámhosszt kibocsátó lámpákat helyezünk ki, egy hídra mondjuk, és várjuk a kérészek érkezését, és egyszerűen mondjuk fotóval dokumentáljuk, hogy melyik lámpa körül, mekkora rajok alakulnak ki, és akkor végül számszerűsítve a kérész rajok méretét, meghatározható, hogy melyik hullámhossz a legvonzóbb, és így derült ki, hogy ahogy csökken a hullámhossz, tehát ahogy a számunkra piros, zöld, sárga színhatású tartományokon haladunk végig, a kék ultraibolya felé, egyre inkább nő a vonzódás, vagyis egy ilyen kérészvédő fénysorompónak leginkább ilyen kékes, már ultraibolyába hajló fénynek kell lennie, hogy jó hatékonyan tudja vonzani a kérészeket, és még azt is megállapíthatjuk, hogy viszont a közvilágításnak viszont cserébe meg a másik irányba érdemes elmozdulnia, tehát az meg legyen az emberi szem számára sárgás, hosszú hullámhosszakban gazdag fényű. És akkor úgy csökkenteni lehet a kirepülő, a folyót elhagyó kérészek számát.
Közben hát hallhatják a hallgatók, hogy légi folyósó alatt beszélgetünk, de hát már ez is lassan hozzátartozik a természet zajához, ugyanúgy, ahogy az éjszakai fényszennyezés sajnos meghatározó a városoknál és településeknél. Viszont innovációkkal lehet ellene tenni. Pont a kérészvédő fénysorompó az egyik ilyen, amiből Magyarországon, azt hiszem az első talán a Tildy Zoltán hídon született meg, és ma már üzemel azon kívül egy második is. Nemzetközi szinten mit mondhatunk el, ezt a fajta kutatást és az ebből születő jó gyakorlatot átveszik más nemzetek is?
Eddig még nem találkoztunk azzal, hogy ilyen fixen telepített rendszer máshol lenne, de hát el tudom képzelni, hogy az elkövetkezendő években még akár lehet is. De az például mindenképp mutatta, hogy ez egy nagyon érdekes téma, hogy amikor megjelent az erről szóló szakcikkünk, ami bemutatta, hogy mi az optimális spektrum, és hogy végeredményképpen ki is épülhetett egy ilyen rendszer, azt például a Science is recenzálta, ami azt jelenti, hogy egy kis szösszenetet írt róla, hogy más folyóiratokban milyen kutatások jelentek meg.
Egyéb kutatásokhoz, vagy egyéb innovációkhoz ez a fajta rovarlátás vizsgálat, polarizált fénnyel kapcsolatos vizsgálatok hozzájárulhatnak? Hol hozhat még egyéb eredményt? Na nem, mint hogyha nem lenne szép eredmény, hogy hazánkban védett fajokat nagy mennyiségben mentünk meg.
Leginkább azt lehetne erre mondani, hogy a növényvédelemben egyébként, mert hogy ugye ott találkozhatunk gazdasági kártevő rovarfajokkal, amiket elsősorban próbálnak monitorozni, hogy mikor vannak a rajzások, mikor érdemes bevetni valamilyen növényvédőszert, de akár csapdázni is lehet fénnyel, tehát fénycsapdák is létezhetnek, és hát ezeknek a fejlesztéséhez is jól jönnek az ilyen irányú kutatások, amikben azt próbáljuk ki deríteni, hogy vajon mi módon látják a világot a különböző rovarok.
És ehhez még vegyszer sem kell. Tulajdonképpen bámulatos az, hogy mennyi mindent tudtok már ezekről az apró rovarokról. Az egész életciklusa ismert. Tudjátok, hogy milyen fény vonza, tudjátok, hogy melyik az, ami kevésbé. Esetleg azt is meg tudjátok mondani, hogy mikor indul be a rajzás? Ugye azért is fontos ez, mert ez az állat tényleg kérész életű. Egy év alatt a teljes életciklusa lezajlik, ellentétben a tiszavirággal, ami 3 év alatt fejlődik ki. Szóval akkor visszatérve a kérdésre, jósolható, hogy mikor virágzik a Duna?
Igen, legújabb kutatási irányunk az pontosan ez, hogy vajon előre lehet-e jelezni, hogy mikor történnek majd a rajzások, mert hogy ugye egyre több embert érdekelnek ezek az események. Kézenfekvő, hogy legelőször azt vizsgáljuk meg, hogy például a vízhőmérséklet, a folyó hőmérséklete, meg a vízhozama, ami viszonylag könnyen elérhető adatok a vízügy adatbázisából, és ezeket összevetni azzal, hogy a múltban mikor történtek rajzások, és akkor lehet elvileg összefüggéseket keresni. Eddig úgy csináltuk a múltban történő rajzásoknak a vizsgálatát, hogy kerestünk olyan webkamerákat, amiknek a képe nyilvánosan elérhető, és a Duna mellett vannak, és a közvilágítási lámpák körül rajzó kérészek kivehetők rajta. És akkor ezeket végignézve egyesével elég sok, összesen azért 7 évből származó adatokat tudtunk így lementeni, feldolgozni, csak hát ez azért kicsit szűkös, és szeretnénk ezt kibővíteni. Milyen jó lenne, ha még több és még több forrásból származó adatunk lenne, és épp ezért született az újonnan induló Citizen Science projektünk, a DÖME, ami annak a rövidítése, hogy Dunamenti vízes ökoszisztémák elemzése és megfigyelése ős és idegen honos fajok előfordulásai adatai alapján. Ennek a lényege az, hogy a lakosságot szeretnénk bevonni abba, hogy például a Dunavirág, Tiszavirág és még 2 faj, az édesvízi fátyolos medúza és az óriás moha állat előfordulási adatait gyűjtjük. Az utóbbiak kicsit más célt szolgálnak, ugye ezek olyan inváziós fajok, amikről alig tudunk valamit, és egyszerűen csak szeretnénk gyűjteni az információt, hogy hol fordulnak elő.
Az óriás moha állat talán az egyik legzavarba ejtőbb élőlény, ami hazánkban előfordul. Saját szubjektív véleményem. Először én nem tudtam hova tenni, amikor találkoztam vele a Ráckevei soroksári Dunaágban. Észak-Amerikából származik az óriás moha állat.
Igen, tehát ez egy nagyon érdekes állat, ez is egy inváziós állatfaj. A meleg vizet kedveli, telepes formájú, főleg nátszálakon szeret megtelepedni, és akkor ott elkezd növekedni, ilyen csoportosulások alakulnak ki az állatkákból, és egy ilyen kocsonyaszerű, agyszerű, mint egy békapete csomó olyan képződmény keletkezik, ami tényleg első ránézésre döbbenetes látványt nyújt, és amikor elkezd hűlni a víz hőmérséklete, akkor ezek a telepek szétesnek, és ilyen elemi egységek megmaradnak ugyan, amik később majd alapjait képezik az újabb ilyen kifejlődött telepeknek. Ugye inváziós faj, eredetileg nálunk nem volt megtalálható. Olyan sokat nem tudunk, hogy milyen hatása van az ökoszisztémára, épp ezért gondoltuk, hogy a dömébe ezt is bevesszük.
És mi a helyzet az édesvízi medúzával? Ennek a fajnak kapcsán milyen adatokat vártok?
Tehát az édesvízi fátyolos medúza az egy Kínából származó faj. Ez is egy nagyon érdekes élőlény. Két formája létezik, egy úgynevezett polip forma, ami pár milliméteres nagyságrendű és helyhez kötött, így rögzíti magát például növényekhez vagy különböző tárgyakhoz. És a medúza forma, ami ebből alakul ki, és az jóval nagyobb, akár centiméteres nagyságrendet is elérheti, és az helyváltoztatásra képes. Az, hogy mik az ökológiai igényei, egyáltalán hogyan működik ez a faj, milyen szerepe van az ökoszisztémában, egyszerűen nagyon sok rejtő övezi ezt a fajt, és ezért ez a faj is bekerült a dömébe, mert a kutatócsoportunk egyik lelkes tagja nagyon célzottan ezt a fajt szeretné kutatni.
Mit kell tennie azoknak, akik szeretnének csatlakozni a Döme projekthez? Szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy nem szakemberekről van szó. Bárki csatlakozhat, aki kedvet érez hozzá, és szívesen segíti a szakemberek munkáját.
Igen, tehát van egy olyan oldal, ami nemzetközi, ez az inaturalist.org nevű oldal. Erre alapul a Döme projekt. Ugye a lényeg az, hogy előfordulási adatokat gyűjtsünk, tehát az, hogy mikor, hol és milyen fajt észlelt az ember. Ha például Dunavirág rajzáskor felfedezek repülő egyedeket, akkor az iNaturalist-nek a felületén kell bevinni a megfigyelés, és a Döme onnan fogja beimportálni az adatokat. Egyébként az iNaturalist-ben lehet a Döme nevű projekthez belül, ott belül csatlakozni, de valójában nem lesz jelentősége, bármi, ami az iNaturalist-be bekerül, azt a Döme látni fogja, és akkor így tudjuk mi is gyűjteni az előfordulási adatokat.
Később mire lesznek jók ezek az adatok?
A Duna és Tiszavirágnál egyértelműen arra, hogy ha mondjuk ez az adatgyűjtés felfokozódik a Döme által, akkor mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva sokkal több adatunk lesz arról, hogy mikor, hol történtek a rajzások, és ezáltal az előrejelző modell is pontosodni fog. Egyre pontosabb modellt fogunk tudni alkotni. Azoknak a fajoknak, amik esetleg később bekerülnek, illetve a már bekerült medúza és óriás mohaállat esetén pedig egyszerűen az ökológiáról fogunk többet megtudni az adatok révén.
Ugye azért is tudnak keveset ezekről a kutatók, mert nemrég jelentek meg hazánkban pár éve vagy évtizede maximum. Szerencsére az elmúlt években egyre gyakrabban találkozni ilyen közösségi kutatásokkal. Van ennek valami varázsa is, hogy segíthetjük a ti munkátokat, ti pedig cserébe információval szolgáltok a megszerzett adatok elemzésével. Mennyire látod népszerűnek ezt a fajta kutatási irányvonalat? És mi ennek az igazi hozadéka?
Igen, azt úgy lehet látni, hogy az utóbbi években ez egy elég divatos módja lett a kutatásnak. Persze ez nem helyettesíti azt, amikor a kutató kimegy és adatot gyűjt, minőségileg egy más dolog, de ahhoz képest, hogy laikus emberek is tudnak adatot szolgáltatni, és az nem feltétlenül az az adat minőség, de az értéke az annál sokkal nagyobb, mint elsőre gondolnánk. És ezzel egy időben lényegében szemléletformálás is történik, hiszen a bevont emberek közelebb kerülnek a természethez, ők is többet tudnak meg róla azáltal, hogy részesei a kutatási folyamatnak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Egri Ádámnak, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársának. A hallgatóinkat pedig arra kérném, hogyha eddig nem tették, hallgassák meg korábbi anyagainkat is, és kövessék be az Öké Podcast csatornáját, hogy értesülhessenek a legfrissebb beszélgetésekről is. Viszont hallásra!